mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ezen a mai vasárnap délelőttön a 488. dicséretünkkel kezdjük el Isten tiszteletünket. A 488. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten igéjét olvasom, és figyelmes szívvel hallgassuk azt Esdrás könyvéből, Esdrás próféta könyvének a 8. fejezetéből, a 15. verstől kezdődően egészen a 23. versig. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Akkor összegyűjtöttem őket Ahovába ömlő folyónál, és ott táboroztunk 3 napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de léviták közül nem találtam ott senkit. Elküldtem azért Eliézer, Ariel, Semájá, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán és Zekárjá és Mesullám családfőket, továbbá Jójárib és Elnátán tanítókat, és odarendeltem őket Kászifjá helységbe, Iddó főemberhez, miután szájukba adtam a szavakat, hogy mit mondjanak Iddónak és szolgatásainak, a templomszolgáknak, Kászifjá helységben, hogy hozzanak szolgálattevőket Istenünk háza számára. Istenünk jó akarata által el is hoztak nekünk egy értelmes embert, Mahli utódai közül, aki Lévi fia, Izrael unokája volt. Továbbá Sérébját fiaival és testvéreivel összesen 18-at, és Hasabját és vele Jesaját, Merárái fiai közül testvéreivel és fiaival összesen 20-at. A templomszolgák közül, akiket még Dávid és vezető embereinek rendeltek a léviták szolgálatára, 220 templomszolgát, mindnyájuk neve föl van jegyezve. Ekkor Bőtöt hirdettem ott, Ahavjá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik elhagyják őt. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek ezért fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azzal az alázattal szólítunk meg téged, hogy tudjuk, hogy mindenek felőtt való hatalom vagy, hogy minden döntés ott van a te kezedben, ami ezt az egész világot rendezi, fenntartja, és benne vezeti a mi életünket is. Köszönjük, hogy gondviselésedről eddig még mindig volt megtapasztalásunk. Köszönjük, hogy mindig segítségünkre siettél akkor, amikor önmagunk erőtlenségét megérezve, alázattal ezt kérni tudtuk te tőled. Van bennünk egyfajta gőgösség, amely mindig újból és újból felüti a fejét, és elhiteti velünk, hogy sok mindenre önmagunkban is képesek vagyunk. Köszönjük annak a nagy ajándékát, hogy ennek a felismerésére eljutottunk, hogy ez nem így van. Ezért szeretnénk a te erődért, vigasztalásodért, hatalmadért jönni most is, amely tudjuk, hogy az életünket meg tudja újítani. Nem ismerjük a te terveidet, nem tudjuk kikutatni a te szándékaidat, arra hagyatkozunk, amennyit kijelentesz ebből. Így kérjük, hogy ma is a te kijelentésed legyen mindaz, ami közöttünk hangzik, amely eligazít, amely bátorít, amely tovább lendít. Kérünk, hogy légy itt a te szent lelkeden keresztül, és engedd, hogy az írás szavai megelevenedjenek, és üzenetté formálódjanak a szívünkben. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 154. számú dicséretünkkel készüljünk. A 154. számú énekünket keressük és énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Igénket újra hallgassuk meg Esdrás könyvéből, Esdrás könyvének a 8. részéből, a 22. versből. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton. Hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik elhagyják őt. Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunkhoz ragaszkodva hallgattuk ezt az igét, noha nem napi ige, Esdrás könyvéből. Néha nem is árt, hogyha a gyülekezet egy-egy olyan bibliai részhez is elérkezik, ami kevésbé ismert. Az Ószövetségnek egy rejtett titkos időszakáról van szó, amelyet teljesen rekonstruálni mi magunk sem tudunk már. Az események pontos sorrendjét, mikéntjét már a Biblia is igazából csak nagy vonalakban adja vissza, és más történelmi adataink is elég hiányosak ahhoz, hogy ezt az egész képet világosan megjelenítsük. Nyilván számunkra nem is ez a cél, és bűn lenne az, hogyha egy igehirdetésből történelem óra lenne, és valami földrajzi és történelmi ismeretek alapján egy régi időnek a történéseit elevenítenénk csupán föl. Nyilván, hogy valami ismeretre azért muszáj hagyatkozzunk, és azt szeretném csak így röviden összefoglalni, hogy abban a korban járunk, amikor az Isten népe 70 évet tölt el Babilonban, fogságban. Ez egy olyan fogság volt, ahova elcipelték az emberek jó részét, főleg a vezető társadalmi réteget, valahogy így akarták beolvasztani egy új birodalomba azokat, akik azon az területen és országban éltek, amelynek a hatalma már megdőlt. Nyilván, hogy ezt a történelemben nagyon sokszor felfedezzük, hogy vannak ilyen politikai megfontolások, ilyen birodalom építő elhatározások, és az Isten népe is ebbe keveredik bele, de ők végig úgy látják, hogy itt nem arról van csupán szó, hogy itt a nagyhatalmak játékának hogy van kitéve egy-egy ember, egy-egy család, vagy egy-egy egész nép, hanem úgy szemlélik, hogy minden mögött ott van a történelemnek az ura, maga Isten. Az ő tudta és gondolata nélkül semmi nem történik, és megpróbálják ezeket az időket is így értelmezni a maguk számára, ami egyáltalán nem könnyű dolog. Nagyon sok alázat, nagyon sok bűnbánat kell ahhoz, hogy elismerjék azt, hogy ahol tartok és ahol vagyok, az valahol az én bűneimnek a következménye. Hát nyilván, hogy jó lenne, hogyha minden korban a történelem értelmezésünk és az önmagunk értelmezése azért ezt is komolyan alapul venni. Ott vannak ebben a babiloni fogságban 70 esztendeig, de aztán valahogy fordul az időnek a kereke, nyilván megint csak nagy hatalmak ébrednek fel, és előző hatalmak tűnnek el, és lehetőség nyílik a hazajutásra, a hazatérésre. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerre mindenki összecsomagolt volna, és elindult volna az otthonába, nagy boldogan és nagy vígan, hogy végre hazamehetek, hanem azért 70 év alatt már megszokták azt a környezetet, amiben éltek, berendezkedtek ott, megértették, vagy megérezték belőle a jóléti társadalomnak is az ízét, és már annyira nem akarózott mindenkinek hazamenni sem. De több hullámban azért elindulnak, és akik elindulnak, azok azt a célt tűzik ki, hogy újjáépítjük azt a Jeruzsálemet, amit magunk mögött hagytunk, és újjáépítjük azt a templomot is, amely az Isten dicséretének a helye volt. És aztán tényleg így több hullámban mennek haza azok a hazatérők, akik végül is vállalkoznak erre az útra, és Esdrás maga is egy írástudó pap ember, az egyik ilyen hazatérők csoportjának az élére kerül, már a harmadik ilyen visszatérő hullámnál tartunk, és összeszedi a családfőket, megkeresi azokat a vezető embereket, akiket meg lehet nyerni annak a gondolatnak, hogy gyertek, menjünk vissza, mert az a mi otthonunk. És aztán, amikor körülnéz a seregében, akkor azt látja, hogy hát nincsenek olyanok, akik ott az Isten házába szolgálhatnának. Hát hol vannak azok a léviták, az Isten felszentelt szolgái? És akkor felolvastam ezt a temérdek nehezen kiejthető nevet, amiből lehet, hogy én is egy csomót most elrontottam már a felolvasásnál is, mert nem igazán értjük már, hogy a Biblia ezeket hosszú listákon keresztül miért adja elénk, de ott nekik volt egy ilyen fontos gondolatuk, hogy de azoknak is ott kell lenni, hiszen a célunk az, hogy oda térjünk vissza az Istenünk színe elé, hogy azt az országot birtokoljuk újra, amit az Isten nekünk adott. Na hát itt tartunk úgy történelmileg, és amikor Esdrás erre felkészülten, a kincstárból átvéve azokat a javakat, amelyre még rendelkezik is az uralkodó, hogy vidd magaddal a templomból elhozott kincseket, vigyél jó sok pénzt, adok én neked bőséggel, menjetek és építsétek fel az országot. Csendesen jegyzem meg, hogy azért ez nem csupán hitvallása volt a királynak, hogy elismerem, hogy a ti istenetek az egy igaz Isten, hanem ez is egy megfontolt politikai szándék volt, hogy megerősítse a birodalmát éppen talán a kedvezmények által is. Akkor körülnéz Esdrás, és azt mondja, hogy jó, együtt vagyunk, mehetünk. És ebben a pillanatban beléhasít valami, és azt mondja, hogy itt vagyunk védtelenül, el fogunk indulni egy 1500 kilométeres útra, tele vagyunk felszerelkezve kincsekkel és értékekkel, amiket majd ott akarunk hasznosítani, és ki fog vigyázni ránk. Ugyanis az alapige, és itt szeretném ennek a magyarázatát elkezdeni, azt mondja, hogy szégyeltem sereget és lovasokat kérni, hogy vigyázzanak ránk és oltalmazzanak az úton, hiszen én végig azt bizonygattam az uralkodó előtt, hogy az egyetlen Isten a mi Istenünk, és ő meg tud minket oltalmazni, és nem a te kezedben vagyunk. És ha az Isten jó akarata van rajtunk, akkor ránk vigyázni fog. Hát most ezek után menjek oda, és mondjam, szégyenkezve és tördelve a kezemet, hogy adj nekem némi katonai erősítést, mert félek ettől az úttól. Valahol itt kezdem látni azt, amit mi magunk is átélünk, hiszen a történelmi helyzetek és idők megismétlődnek, de a saját személyes életünkben is sokszor kerülünk önellentmondásba, és itt pontosan ezt fedezi fel ez az Esdrás pap is és az írástudó. Most végül is a cselekedeteimmel, a félelmemmel, az aggodalmaskodásommal ellentmondok a saját hitvallásomnak. Vajon ez egy normális állapot az életemben? Tudjuk nagyon jól, és Pál apostolnál látjuk azt a nagy küzdelmet, ami az emberen belül és azon kívül is van, hogyha én az Isten embere vagyok, akkor vajon nem kellene megszabaduljak sok-sok olyan tehertől, amit úgysem én oldok meg az életemben. Sok-sok olyan dolgot, amit már rég az Isten kezébe kellene tudni, hogy erre úgyis csak ő tud ügyelni, és ő tud gondot viselni, már rég ki kellett volna vetni az életemből. Egy kényszerítő hitvallás az, amit itt elmond ez a vezető ember, aki odaállt a nép élére. Egy olyan kényszerítő hitvallás, ahol muszáj megfogalmazni az embernek azt, hogy nekem szégyenkeznem kell akkor, hogyha nem hiszem azt, amit mondok. Hogyha nem hiszem azt, amit vallok, ha nem tudom felmutatni az életemből. Nagyon sokszor szégyenkezik az ember. Erről nem is olyan régen egy igehirdetésben egészen hosszan együtt gondolkoztunk, hogy mennyi megszégyenítő esemény van ott, ami a hitetlenségünkből fakad. Vannak olyan emberek, akik nem mernek segítséget kérni, mert szégyellik. És ilyenkor bátorítani szoktuk őket, hogy ne szégyeld, segítünk, megpróbálunk. Az nem gond, hogyha az ember azt veszi észre, hogy neki a saját erejéből kevés van. De Esdrás most itt mellé tesz valamit, és azt mondja, hogy én nem a magam erejét szégyellem. Én tudom, hogy én nem tudnám ezt megcsinálni. De azt szégyelni, vagy arról vallást tenni, hogy kételkedem abban, hogy Isten hazáig el tud-e vezetni bennünket, az szégyen. És abban valahol maga Isten szégyenülne meg, hogyha én így viseltetnék feléje. Hiszen az előbb vallottam meg, hogy neki mindenre hatalma van. Azt mondja, hogy azt mondtuk korábban a királynak, hogy Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, és hatalma fordul azok ellen, akik őt elhagyják. Ha mi mellette vagyunk, akkor nem létezik, hogy az Isten ne juttasson el minket a célig. Hát nyilván nagy kérdés az akkor, hogy mi a cél. Az a cél, amit az Isten jelölt meg számomra, és akkor határozottan tudhatom, hogy ott áll mellettem, vagy pedig ezek csak a saját gondolataim, a saját elképzeléseim. Azért azt is el tudom hinni, hogy amikor ebből a fogságból elindultak hazafele, akkor lehet, hogy nem mindenki hitből indult el. hanem lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy egy új lehetőség menteni azt, ami még menthető. Egy új vállalkozásnak a kezdete ez. Valami olyasmi, ahol újból megvalósíthatjuk magunkat, ahol a nemzeti öntudatunk felébred, és megmutathatjuk végre, hogy kik vagyunk mi. Vajon az Isten emellé oda állna? És Esdrás pap akkor azt mondja, hogy akkor az én hitvallásomat át kell gondolni. Valahol ott a honfoglalás kezdetén van egy Józsué nevű ember, aki amikor leteszi a tisztét, és azt mondja, hogy nézzétek ezt az egész országot, ahova most bevezettelek titeket, Isten a kezetekbe adja, de én elmondok egy titkot, ami az én életemnek a hitvallása. Itt fogtok találkozni számtalan más helyzettel, számtalan más emberrel, számtalan más Istennel, értékrendekkel. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ez az én hitvallásom. Bármit csinálnak ők, bármit mondanak, én azt nem fogom elhinni. Nekem nem az az útmutatás. Én azt hiszem el, amit Isten mond. És valahol Esdrás is most emellett áll ki, amikor meggyötörve önmagát, megalázkodva, ott van ebben a feszült helyzetben, és azt mondja, hogy gyertek itt a folyóparton, üljünk le, és kezdjünk el imádkozni, hogy az Isten adja meg a hazatérésnek a lehetőségét és az útját. És én most ráteszem arra a ti életeteket is, és az én életemet is, hogy ez az imádság erősebb lesz, mint a királynak a lovas hadserege, ami hazáig kísérhetne bennünket. Érdemes tovább olvasni, és az indoklásokat is megtaláljuk talán abban, ami az ő elhatározásában van, amit ő így megfogalmaz. Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik keresik őt. Megvan ennek az újszövetségi párhuzama, sokkal jobban ismert ige, azok, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Hányszor nekifutottunk ennek az igének, és hányszor beleütköztünk, és hányszor átgondoltuk, hogy igaz vagy nem igaz, vagy hogy is fog kiderülni az én életemről, hogy az Isten hogyan teszi bele azt a jót, amire nekem szükségem van. Hiszen az elképzeléseim nekem is megvannak, és aztán ezek az elképzelések néha megtörnek, és akkor már nem marad más, mint hogy hídből azt mondjam, hogy de az Isten ebből valami jót akar kihozni a számomra is. Ez fogalmazódik meg itt is, és benne van az a kulcsszó, amit az Új Szövetség így fogalmaz, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javára van. Itt pedig azt mondja, hogy akik őt keresik. Tehát valahogy nagyon erősen összekapcsolódik magával Istennel az, amit remél az ember. Az Isten megtart a hitvallásunkban akkor, hogyha ő ennek az alapja. Hogyha tényleg abban gondolkozunk, hogy az ő törvényét akarom követni. Hogyha minden döntésem arról szól, hogy vajon mi az Istennek az akarata, és én aszerint tudok választani, és aszerint tudok dönteni. A reformációnak ez egy hatalmas nagy kérdése volt. Amikor a nagy reformátorok, Luther Márton, vagy Calvin János, vagy bárkit fel lehetne sorolni, azon kezdett el töprengeni, hogy igazából az életünknek a nagy hitvallása mit is kellene visszaadjon az emberek felé, akkor mindig azt fogalmazta meg mindegyikük, hogy az, aki az Istenhez közeledik, azt az Isten el nem utasítja. Annak gondot visel az életéről, annak tervez egy jövőt, annak adja az ajándékait. Ez a valóság. Valahol a reformáció, amikor Magyarországra érkezett, és olyan nagyon nyomorult és nehéz idők voltak, mert itt volt a török, meg számtalan háborúskodás és nyomorúság volt, akkor a reformátorok is mindezt fogalmazták meg, és valahol elmondták, hogy a mi történelem szemléletünkben is az van benne, hogy amikor ott vagyunk az Isten mellett, akkor az Isten áldása van rajtunk. Amikor távol kerülünk az Istentől, akkor rajtunk van az Isten haragja és büntetése. Az énekes könyvünkben is számtalan olyan régi ének van, ilyen kuruc dallamra, amely mind arról szól, hogy az, ami körülveszi az életünket, az valahol az Istennek a tanítása. Sokszor az Istennek a fenyítése. És ebből az embernek tanulnia kell. Hát ezért adja az Isten, nem az elveszítésünkre, hanem azért, hogy a hitvallásunkhoz visszatérjünk, és újból végig gondoljuk, hogy amit teszek, az arról szól, amiről a templomban vallok, amit elmondok az imádságaimban. Sokszor annyira összeütköznek ezek. Szeretetért és békességért imádkozom, de gyűlöletet munkálkodok. Bölcsességet kérek az Istentől, és olyan oktalan döntéseket hozok, amely aztán romba viszi a saját életemet és más emberek életét is. Istenünk ereje mindazok javára van, akik keresik őt. Keressetek és találtok, mondja Jézus. Kérdezzetek engem, és válaszolok. Ha megzörgetitek az ajtót, akkor én megnyitom nektek. Nem a ti bölcsességetekre maradtok, nem a ti erőtökre maradtok. Ott leszek. És Esdrás azt mondja, hogy hát ezt mondtam ki, akkor ehhez tartom magam. Mert ismerem a másik oldalt is. Hatalma és haragja fordul azokra, akik elhagyják őt. Ez nem egy ilyen kiegészítő mondat, hogy hát igen, hogyha Isten adja az áldást, mert jól csinálom a dolgokat, mert figyelek rá, akkor kinyújthatom a kezemet, és várhatom, hogy abba belerak valamit. Hát nyilván az ellenkezője van akkor, hogyha én elhajlok tőle. Hanem ez egy nagyon nagy tapasztalat. Az elején azzal kezdtem, hogy 70 évig ott vannak a fogságban, és azon kell gondolkozni, hogy én miért is vagyok itt. És lehet, hogy az ember számtalan kifogást felsorakoztat először, hogy hát azért, mert túl kicsik voltunk, hát azért, mert túl kicsi nép vagyunk, hát azért, mert nagyon nehéz megtalálnunk azokat az erőket önmagunkban, amelyek meg tudtak volna tartani minket, meg aztán a korrupció, meg aztán a sok minden. És aztán eljutnak odáig, hogy kell adjak erre egy hitvallásos megfogalmazást. Ez nem más, mint az Istentől való elfordulás. Jézus is beszél erről, nagyon szigorú ő is. Szeretnénk, hogyha Jézussal általában ezeket a kényelmetlen helyzeteket az életünkből föl lehetne oldani. Jézussal együtt mindig valahogy szeretnénk becsempészni azt, hogy jól van, elrontottam, de majd az Isten csak tisztára mos valahogy engem, és helyre teszi az életemet. De Jézus maga is azt mondja, hogy tudjátok, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. De itt nem ér véget a mondat, hanem ő is elmondja azt, hogy aki viszont megtagad engem az emberek előtt, és egyszerűen nem tudja képviselni azt, aki én vagyok, és nem tud az én törvényeim szerint élni, és nem úgy rendezi be az életét, ahogy az én akaratommal megegyezik, akkor azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ezek olyan súlyos gondolatok, és olyan nagyon nehezen érthetőek, és úgy ránehezedik a lelkünkre is. De valahol nagyon értjük, mert a tapasztalás áll mögötte. Mivel lehetne az én szorult helyzetemet megtámogatni? Lehet-e bármi mással, hadsereggel és katonákkal, vajon jobban védene engem minden nyomorúságtól az élet, hogyha olyan külső körülmények vennének körül, amelyek úgy tűnik, hogy mindent a helyére tesznek? Vagy pedig azt mondja itt az írástudó pap, aki odaáll ennek az a hazatérő sokaságnak az élére, hogy kérhettem volna, de milyen szégyen lenne. Hát nekünk Istenünk van. Miért nem tekintünk rá? Miért nem kérjük tőle a segítséget? Miért nem várjuk tőle az útmutatást? Megmondja, hogy mit kell tennem. Még egy igét szeretnék mondani, és ezzel be is szeretném fejezni, hogy mi magunk gondoljuk tovább a saját életünket, saját döntéseinket, saját korszakainkat. A vándorló nép megérkezik az ígéret földjére, és Mózes elmondja az ő búcsú beszédeit. Elköszön ettől a néptől, ő már nem megy be az ígéret földjére. És emlékezteti őket egy nagy ígéretre, hogy Isten azt mondta, nézd, ezen a mai napon eléd adom az áldást és az átkot, az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid. Az Isten a kezébe hagyja az embernek a döntés lehetőségét, mert ő maga mondja, hogy válasz. De én előtte megmutatom, hogy mi közül lehet választani. Vagy velem élet, vagy nélkülem elmúlás és halál. Az ember okoskodhat, és gondolhatja többre magát, de ez valahogy azóta is ugyanígy van. Emberi életek megmaradnak, akik az Isten mellett éltek. Az örökkévalóság számukra van feltartva. Az elmúlás pedig mindazoknak a része, akik kihagyták az életből Istent. Népek, akik Istent segítségül hívják, megmaradnak. Népek, akik megtagadják az Istenüket, azok elmúlnak. Ez az Isten rendje, mert ő a történelemnek és az életünknek is az ura. Csendesedjünk el, és Isten előtt alázkodjunk meg mi is, jobban tudjunk ragaszkodni ahhoz, amit hiszünk és vallunk.